Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Elsőként arról lesz szó, hogy egy nagyhatalom vezetőjének látogatása nem csupán diplomáciai szempontból kivételes jelentőségű, de nagy hatással lehet az adott ország belpolitikai és gazdasági helyzetére is, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője az amerikai alelnök budapesti látogatásával összefüggésben. Szigeti Ambrus Nikolettával Ignát Márk készített interjút.
A diplomáciai egyeztetéseknek a csúcsát ezek a magas szintű találkozók adják, amelyben kiemelt helyen állnak azok az egyeztetések, amelyeket a nagyhatalmak teljesítenek. Így akár az amerikai, az orosz, vagy akár a kínai elnökök vagy alelnökök látogatásai azért is tudnak kiemelt fontosságúak lenni, mivel az országai gazdaságilag, geopolitikailag és diplomáciailag is vezető szerepet töltenek be a világon. Az USA alelnökének látogatásai azért is nagyon fontosak, mivel sok szempont alapján történhet ez a látogatás, akár a térségnek a szakpolitikai referense is lehet az alelnök, tehát a térséget behatóan tudja ismerni, fókuszáltabban tud foglalkozni az egyes geopolitikai és gazdasági kérdésekkel.
Ugye eredetileg úgy volt, hogy az elnök jön, aztán az alelnök jött. Ennek van jelentősége, vagy a diplomáciai nyelvben ez mit mond?
Természetesen az elnöki látogatás lett volna a csúcsa a magyar-amerikai kapcsolatok kiteljesítésének, de ettől függetlenül nem mondhatjuk azt, hogy kevésbé fontos személy lenne az alelnök, hiszen a látogatás ugyanúgy magas relevanciával bír. Ő képviseli az Amerikai Egyesült Államokat minden olyan egyeztetés során, amelyeknél a diplomáciai kapcsolatok ápolása kiemelt fontossággal bír. Tehát ez nagyon jól mutatja azt, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok azok mennyire jól működnek jelenleg, és Amerika számára Magyarország mekkora fontossággal bír. És számos esetben az alelnök olyan témákban tárgyal külföldön, amelyeket közvetlenül az elnök delegál számára, tehát ezeknek a tárgyalásoknak, ezeknek a látogatásoknak hasonlóan magas relevanciája van, mintha az elnök érkezett volna.
Ja, a látogatások története az nem egy nagyon hosszú történet. Alelnöki látogatás ezen kívül egyszer volt.
Igen, pontosabban kétszer a 20. század során. 1983-ban, szeptember 19-én még idősebb George Bush alelnökként érkezett Budapestre, ahol Kádár Jánossal és Lázár Györggyel egyeztetett. Ez volt az első olyan alkalom, amikor alelnök látogatott Magyarországra, és a rendszerváltást követően pedig 1990. júniusában szintén egy alelnöki szintű találkozó zajlott, amiről csak nagyon kevés helyen tesznek ma említést a források. Ekkor Dan Quayle látogatott a magyar fővárosba, és az Antal kormánnyal annak megalakulását követően egyeztettek, és ez a vizit adta egyértelmű jelét annak, hogy az USA támogatja a magyar demokratikus átalakulás iránti törekvéseket.
Ugye az a mondás, hogy az alelnök látogatásának célja az, hogy támogassa Orbán Viktort és kormányát a kampányban, de hát azért emellett vannak más tárgyalások, háttértárgyalások. Mi lehet még ezen kívül a célja ennek a látogatásnak?
Az említett külpolitikai egyeztetések mellett, illetve amellett, hogy a két országnak a külügyi viszonyát megerősíti ez a látogatás, feltétlenül része lehet ennek az egyeztetésnek, amíg tavaly novemberi Orbán Viktor Fehérházban tett látogatása során létrehozott megállapodások, amelyek főképp energetikai együttműködéseknek a részét képezik. És a tegnap már szivárogtak olyan források is különböző médiumoktól, amelyek szerint egy olajvásárlásnak az előkészítése folyik jelenleg, amelyekről még novemberben tárgyaltak, és ennek kapcsán pedig Amerikából importálhat Magyarország kőolajat. Ennek részeként pedig 500 000 tonna kőolajról születhet megállapodás. Ez ugyan még bejelentésre nem történt, tehát a felek nem erősítették meg, hogy a jelenlegi találkozó során egyeztettek-e erről, viszont mivel novemberben elég részletes megállapodásokról került ki hivatalos lista, ezért elképzelhető, hogy a jelenlegi alelnöki látogatás során szintén kitérnek ezekre a korábbi folyamatokra, és egyeztetnek a még függőben lévő témákban.
Gazdasági megállapodásokon kívül politikai megállapodások lehetnek-e ilyenkor, vagy milyen lehetőségek vannak ezen a területen? Arra is gondolok, hogy az Egyesült Államoknak nyilvánvalóan kell kapcsolata az Európai Unióval, az európai országokkal. Lehet-e az, hogy most a regionális stratégia középpontjában mondjuk Magyarország és a közép-európai országok kerülnek?
Ez abszolút így van, és így lehet, tehát elképzelhető könnyen az, hogy valamilyen egyéb jellegű megállapodás is része lehet a mostani egyeztetéseknek a gazdaságin túlmenően. A magyar kormány támogatása mellett a közelgő választásokra vonatkozóan az USA regionális stratégiájának is része Magyarország. A közép-európai és a közép-kelet-európai térségben is Magyarország az az ország, amelyikkel az Egyesült Államok az elmúlt másfél-két évben a legjobb kapcsolatokat tudta kialakítani. és amelyekkel a legjobb viszonyt is ápolja. Így ebből tulajdonképpen következhetethető az, hogy a mai nap folyamán akár még bejelentésre kerülhetnek olyan megállapodások, amelyek akár politikai, külpolitikai vagy az amerikai regionális stratégia részét is képezhetik.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét hallották. Olaj- és fegyvervásárlásról is megállapodott a magyar kormány hazai cégeken, a MOL-on és a Foraging keresztül az amerikai alelnök látogatásakor. A részletek Sipos Ildikótól.
A Bloomberg már korábban értesült arról, hogy Magyarország olajvásárlásról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal. A Telex a Fehérház közleménye alapján megerősítette, a MOL csaknem 510 ezer tonna amerikai olajat vásárol 500 millió dollár összértékben. Mindezek mellett Magyarország is vesz egy kis moduláris reaktort. Erről az MVM a GE-vel, a Holtec-kel és a Westinghouse-szal írt alá szándéknyilatkozatot. Az atomenergetika területén az MVM és a Westinghouse szándéknyilatkozatot írt alá arról is, hogy Paks egy üzemidejét meghosszabbítsák. Több jelentős űr- és védelmi ipari megállapodást is megkötöttek az Egyesült Államok alelnökének budapesti látogatása alkalmával a Foraging csoport és amerikai vállalatok, köztük a Northrop Grumman vezető űripari és védelmi technológiai vállalat között. Erről és a még korábban kötött védelmi megállapodásokról is beszélt kedden az Inforádiónak Sárhegyi István, a Foraging űr- és védelmi technológiák ZRT vezérigazgatója.
A Northrop Grumman több évtizedes know-how-val a legnagyobb űrmissziókba vezető szerepet vállal és vállalt. Az Artemis 2 misszió kapcsán is. A transatlanti, illetve a magyar-amerikai kapcsolatok rendkívül fontosak, és ebben az új aranykorban, ami a két nemzet kapcsolatát jellemzi, ebben mindenképpen mély űr- és védelmi ipari kapcsolatokat sikerült kiépítenünk. Ennek konkrét példái már korábban is bejelentésre kerültek, így például a világ egyik vezető védelmi ipari vállalatával, Lockheed Martinnal, a HUMARS program keretében. Emellett befektetést valósítottunk meg az amerikai Axiom Space vállalatba, amely egyébként vállalat felelős volt a Hunor program megvalósításáért és az új magyar űrhajós Kapu Tibor űrrepülésért. Emellett egy szándéknyilatkozatot írtunk alá szintén vezető amerikai védelmi ipari vállalattal, az L3Harris-szel, illetve egy jogi kötőerővel nem rendelkező term sheet-et írtunk alá a szintén amerikai Apex Technology nevű vállalattal, akivel a tervünk az, hogy itt Magyarországon a műhold platformok sorozatgyártását meghonosítsuk.
Mindezek mellett több más technológiai megállapodás is született. A GE Healthcare és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligencia alapú onkológiai központot hoz létre Budapesten, a Microsoft pedig a Gábor Dénes Egyetemmel kötött szerződést egy képzési központ kialakítására.
Általában 7-8 hónapig tart, amíg megnyugszik a piac egy-egy az olajkereskedelmet érintő sokk után. A részvénypiacokon 170 kereskedési nap a visszarendeződés ideje, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Mohos Kristóf közölte, bár most két hétre megnyitották a Hormuzi szorost, sok tényező együttállása kell ahhoz, hogy az olaj- és részvénypiacokon megszűnjenek a nagy mozgások. Az elemzőt Sipos Ildikó kérdezte.
Az elmúlt évtizedekből több olyan geopolitikai konfliktust is felhozhatunk példának egyfajta kontextus teremtő erővel, amikor ugye az adott konfliktus hatására nagyon komoly olajár robbanás alakult ki. 1970 óta érdemes nézni szerintem ezeket a folyamatokat, és hát itt ugye többek között az öbölháborúra, a líbiai forradalomra, az orosz invázióra, ugye korábbi iráni háborúra, vagy akár a jomkipuri háborúra lehet gondolni. Alapvetően az első és legfontosabb dolog, amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy egyértelműen nem lehet megmondani, hogy a történelmi példák alapján milyen lefolyása lesz a mostani konfliktusnak, ugye nyilván egy csomó tényezőben egészen eltérő a mostani helyzet a korábbi konfliktusoktól, ugye a direkt olajpiaci kitettség mértéke, ugye az aktuális világgazdasági folyamatok, ugye az inflációs növekedési kilátások, szóval ez azért egy komoly zárójelet tesz azzal kapcsolatban, hogy mekkora fontossága van ugye a múltbeli események vizsgálatának. Viszont egy elég markáns mintázat elég tisztán látszik, hogy hogyha célzottan ugye az olajárak alakulását nézzük. Általában láthatunk egy azonnali és meredek drágulást az olajárában, ugye ez most sincsen másképpen, tehát hogy bőven $100 fölé ment a Brentnek a holdonkénti jegyzése, a háború február végi kitörését követően. Ez viszont általában egy fokozatos lecsengés csökkenő árak követték a múltban, amikor így kvázi a piac megnyugodott az első sokból, és inkább azt kezdte elárazni, hogy a világgazdasági hatása mégis mekkora lesz az adott konfliktusnak. És általában azt lehet mondani, hogy egy olyan 160 kereskedési napon belül nagyjából ki is árazódott a geopolitikai prémium a nyugati olajból, tehát a Brentből. Ez a 160 kereskedési nap, ez úgy hozzávetőlegesen 7,5-8 hónapot jelent. De még egyszer mondom, ez ugye egy történelmi átlag.
A korábbi olajválságokat mennyire jellemezte hasonló helyzetet azt, hogy a Hormuzi szorost lezárták?
Első körben ugye ezt nagyon fontos tisztázni, hogy a Hormuzi szoros, ugye a világkereskedelem egyik legszűkebb keresztmetszet, ugye itt halad át a globális olajkereskedelemnek több mint 25%-a, meg egyébként, amiről kicsit talán kevesebben beszélnek, a műtrágyagyártásnak és a kulcs elemei, meg ugye műanyag gyártáshoz szükséges elemek is. És hát eddig a múltban már többször is volt egyfajta ilyen fegyverként fenyegető erőként Irán kezében az a lehetőség, hogy na akkor majd ők jól lezárják a Hormuzi szoros, de igazából eddig arra még nem volt példa, hogy ilyen tartós kiesés legyen ezen a szoroson, mint amit most már láthattunk így az elmúlt hetekben. És hát éppen ezért ezt említettem is, hogy a történelmi példákból nem feltétlenül lehet teljes mértékig kiindulni, és nem kell készpénznek venni az akkor látott folyamatokat, mert itt ugye azért már több hetes kiesés láthattunk, például az olaj, meg akár az LNG, tehát a földgáz ellátás tekintetében is. És hát ugye nagyon fontos kérdés lesz, hogyha még ez a jelenleg éppen kéthetes tűzszünet egyáltalán tényleg csak tűzszünet marad, és utána folytatódnak a harcok, és esetleg újra lezárják a Hormuzi szorost, akkor nyilván az egy nagyon komoly, akár soha nem látott olajpiaci sokkot is okozhat, ami begyűrűzve a gazdaságban nagyon komoly inflációs hatása, és ugye a növekedést is megállíthatja világszinten. Illetve hát ugye nagyon fontos lesz még, hogyha a legjobb eset is valósul meg, tehát hogy béke, és tovább tudnak menni a szállítmányok a Hormuzi szoroson, ugye ebben az esetben is nagyon kérdéses a felfutás, tehát hogy milyen mértékben, milyen ütemben és milyen gyorsan tud mondjuk például az egyik legfontosabb LNG piaci szereplő Katar hogyan tudja újraindítani a cseh folyosítóüzemeknek a termelését, illetve így a szállítást is ezen keresztül. Ugyanígy az olajpiac is egy nagyon kényes helyzetben van jelenleg. Ugye a közel-keleti finomítói kapacitások azért nagyon komoly károkat szenvedtek ezekben a hetekben. Ahhoz, hogy elérjük, hogy ne legyen olyan szűkös a piac, mint amit most láthatunk az olaj és a gáz esetében is, ahhoz elég sok tényezőnek kell, elég sok csillagnak kell együtt állnia. Ebben jelenleg csak reménykedni tudunk.
Hasonló turbulenciákat élnek meg a világ tőzsdé is. Erre is van hasonló becslés, hogy körülbelül mennyi a visszarendeződés ideje?
Igen, itt talán egy még pontosabb előrejelzést lehet mondani azzal kapcsolatban, hogy mire lehet számítani ugye a részvénypiacokon. Ugye, hogyha a történelmi példákat megnézzük, tényleg így az 1970-es évekig visszamenőleg, akkor nagyon szépen látszik, hogy van egyfajta, hát egy ilyen szemmel látható áthutási idő, egy ilyen nagyon komoly bizonytalanság, amikor jelentős csapkodások vannak elsősorban inkább lefelé, de akár felfelé is a tőzsdéken. Ugye ez az az átmeneti időszak, amikor a piacok kvázi azt mérlegelik, illetve azt döntik el, hogy éppen mekkora bajt okoz a világgazdaságnak az adott sok. Ez az átfutási idő, ez az elmúlt 6 ilyen jelentősebb olajpiaci sok esetén szinte mindig ilyen 120-130 kereskedési nap volt, ez ugye nagyjából 170 naptári napnak felel meg. Eddig az időszakig, tehát mondhatni azt, hogy látványosan bizonytalankodtak a befektetők, nem tudták belőni, hogy az adott geopolitikai soknak milyen és mekkora hatása lesz a gazdasági aktivitásra, növekedésre, inflációra, és hát ugye a tőzsdei vállalatok eredménytermelő képességére. Viszont 170 naptári nap után jött el eddig az elmúlt tényleg 6 ilyen globális olajpiaci sok esetén mind a 6-szor az a vízválasztó, amikor szinte azonnal és látványosan meglett az iránya az amerikai tőzsdéken, de 3-szor lefelé, 3-szor felfelé ugrottak el a piacok, szóval majd erre lesz érdemes odafigyelni, ez ugye bő 6 hónap.
Mohos Kristófot, a portfólió elemzőjét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Fennmarad a kőolaj ellátási válsághelyzet Szlovákiában, ugyanakkor a kormány enyhített bizonyos korlátozásokon. Ismét lehet gázolajat exportálni a környező államokba, döntött a kabinet. A Slovnaft kőolajfinomító még vasárnap visszaszolgáltatta az állami olajtartalékból kölcsönzött kőolajat az államnak. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Robert Fico szlovák miniszterelnök elmondta, a Slovnaft már visszaadta az állami tartalékokból korábban kölcsönzött kőolajat, így ezen a téren stabilizálódott a helyzet. A válsághelyzet azonban továbbra is érvényben marad, és a tankolási mennyiséget korlátozó rendelet április 19-éig hatályos. Ugyanakkor kikerült a szabályozásból az a rész, amely megtiltotta a finomító számára az exportot. Denisa Szaková szlovák gazdasági miniszter szerint a közel-keleti konfliktus kezdete óta Európában átlagosan 48 centtel emelkedtek az üzemanyagárak. Szlovákiában viszont a kormány és a Slovnaft együttműködésének köszönhetően az elmúlt két hétben csak 10-15 centes drágulást mértek. Szaková úgy fogalmazott, a jelenlegi árak a hazai piacon még elfogadhatónak számítanak. A Slovnaft vezetése közölte, hogy összesen 105 000 tonna arab és norvég eredetű kőolaj keverékét adták vissza az állami tartalékalapnak. A finomító jelenleg már nagyobb kapacitással működik, mint a válság előtt, míg korábban napi 7-7,5 000 tonnát dolgoztak fel, most már mintegy 12 000 tonnát. A vállalat várakozásai szerint április végére elérhetik a teljes 100%-os termelési szintet. Szabó Gábor, a Slovnaft igazgató tanácsának elnöke hangsúlyozta, képesek biztosítani a hazai ellátást is úgy, hogy közben exportálnak. Emlékeztetett arra, hogy a Slovnaft korábban is termelésének 60-65%-át külföldön értékesítette, főként a környező országokban. Szó esett az Adria kőolaj vezetékről is, amely Horvátországból, Omišai kikötőjéből Magyarországon keresztül érkezik Szlovákiába. A vállalat szerint problémák merültek fel, amikor nagyobb viszkozitású kőolajat próbáltak szállítani, a teljes vezetékrendszer teszteléséről egyelőre nincs megállapodás a horvát féllel, amely csak egy szakasz vizsgálatához járulna hozzá, ezt azonban a Slovnaft nem tartja elegendőnek. A kormányrendelet értelmében mostantól tehát újra engedélyezett a gázolaj kivitele, mivel az export tilalom okai fokozatosan megszűntek. A döntést az is lehetővé tette, hogy a Slovnaft alternatív szállítási útvonalakon is elegendő kőolajat szerzett be és feltöltötte tároló kapacitásait. Bizonyos korlátozások ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak. A járművek tankján kívül legfeljebb 10 liter gázolaj vihető el kannán, és a külföldi vásárlók továbbra is magasabb áron tankolhatnak. A Slovnaft hagyományosan nem csak a hazai piacot látja el üzemanyaggal, hanem Csehország és Ausztria egyes régióit is, így az export újraindítása a térség ellátására is hatással lehet. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A Németországban élő szírek 80%-át hazaküldeni a következő 3 évben a kancellár. A Migráció Kutatóintézet szerint azonban a terv több okból sem megvalósítható. Varga Mónika mondja a részleteket.
Friedrich Merz német kancellár múlt héten Berlinben tárgyalt Szíria új elnökével. Az egyeztetés egyik témája az volt, hogy Németország hazaküldeni az országban élő szíreket. Németországban a polgárháború 2011-es kezdete óta 930 000 szíriai érkezett. A régebb óta ott élőkkel együtt a németországi szíriai közösség létszáma megközelíti a 975 000-et. A kancellár 80%-ukat visszaküldené Szíriába. A szírelnök bizonyos feltételekkel, de nyitottnak mutatkozott az elképzelésre. Szájfó Omar, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetője szerint ugyanakkor a terv túl ambíciózus.
Németországban hozzávetőleg 320 000 szíriai dolgozik. Ezeknek a többsége társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik, 60 000-en azonban csak részleges munkaviszonnyal rendelkeznek. Rájuk alapvetően a német gazdaságnak szüksége van, hiszen jellemzően a szolgáltatóiparban vannak, egészségügyben, különböző hiányszakmákban. Tehát az ő hazatérésük, az ennek az ösztönzése aligha lesz prioritás a német állam számára.
Szájfó már szerint logisztikailag sem kivitelezhető ennyi bevándorló kiutasítása.
A 930 000 szíriai 80%-áról beszélünk, tehát hogy ők térnének haza 3 év alatt, ahogy ezt Merz kancellár javasolja, az azt jelenteni, hogy hozzávetőleg 720 ezer embernek kellene távoznia, ami napi 666 hazatérést jelent. Ez azt jelenti, hogy minden nap két repülőjáratnak tele kellene hazautaznia Szíriába. Ez viszont aránylag nehezen elképzelhető, hiszen gondoljunk arra, hogy például 2024-ben Németország összesen 20 ezer kitoloncolást tudott végrehajtani.
A legutóbbi 2024 évvégi adatok szerint Németországban csaknem 600 ezer szíriai rendelkezett kifejezetten humanitáriusokból megadott határozott idejű, jellemzően két évre szóló védelmi státusszal. Szájfó már arra számít, hogy ezeket az ideiglenes tartózkodási engedélyeket már nem hosszabbítják meg, és az érintetteknek el kell hagyniuk Németországot. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
3 év alatt 3 milliárd font kárt okoztak a brit gazdaságnak a rezidens doktorok sztrájkjai. Kettől több tízezer orvos kezd újabb, hatnapos és a korábbiaknál is súlyosabb következményekkel járó munkabeszüntetésbe. Ezzel immár kivívták a többi egészségügyi dolgozó haragját. Svetnik Endre tudósít Londonból.
3 év alatt most 15. alkalommal állnak le a munkával a brit rezidens orvosok. Ráadásul az őket képviselő brit orvosi kamara úgy időzítette a sztrájkot, hogy az pont a húsvéti hosszú hétvége utáni első munkanapon induljon. A brit sajtó egy része szerint a munkabeszüntetés 300 millió fontnyi kárt okoz majd, míg további számítások szerint 3 év alatt több mint 3 milliárd fontot veszítette a brit nemzetgazdaság a rezidensek sztrájkjai nyomán. Az angliai kórházi vezetők hetekig elhúzódó káosztól tartanak az újabb sztrájk kapcsán, mivel a húsvéti szünet idején is nehezen ment a beosztások megalkotása, most pedig a brit orvosi kamara a tagokkal való konzultáció nélkül azonnal nemet mondott a kormány ajánlatára és elrendelte a leállást. A brit egészségügyi szolgálat az NHS vezetői szerint ez lehet az eddigi legnehezebben kezelhető munkabeszüntetés. Tízezrek esnek ki a rendszerből, és a kórházak kétségbe esetten próbálnak embereket találni az ügyeleti beosztásokba. Egy kimerült szakorvos így fogalmazott: az orvosi kamara, a BMA idő előtt sírba akar tenni. A helyettesítések terhe most a kórházakban bent maradó idősebb orvosokra hárul, akik túlhajszoltnak mondják magukat. A konfliktus hátterében az áll, hogy a rezidensek bérezéséről és munkakörülményeiről szóló tárgyalások összeomlottak. A brit kormány visszavonta az 1000 új képzési helyre tett ajánlatát, mondván az már nem finanszírozható, miután a kamara elrendelte a sorban 15. sztrájkot. Az egészségügyi szolgálaton belüli egyik szakmai érdekvédelmi szervezet, az NHS Alliance egyik vezetője arra figyelmeztetett: nem csak az a gond, hogy most elmaradnak műtétek és vizsgálatok. Később is fájdalmas lesz a hatás, mert a helyettesítő személyzetnek a sztrájk után kell majd kivennie a szabadságát, ami újabb fennakadásokat fog okozni. A helyzetet súlyosbítja egy jogszabályváltozás is, amely szerint már csak 10 nappal előre kell szólni, hogy sztrájk lesz. Ez jelentősen megnehezíti a felkészülést, különösen egy ünnepi időszakban. Kórházi vezetők szerint az orvosok és az ellátórendszer is egyre leterheltebb, miközben sok tapasztalt szakember elve szabadságon volt húsvétkor, így a műszakok lefedése komoly feladat és extra költség is volt, mert emelt díjakat kellett fizetni az egy-egy műszakra beugró állománynak. Az angliai egészségügyi szervezet igyekszik megnyugtatni a betegeket, arra kérnek mindenkit, hogy menjenek el a tervezett időpontokra, ha csak nem értesítik arról őket, hogy későbbre halasztották azokat. Egyes vezető brit orvosok szerint esik a kamara támogatottsága, bár elismerik a rezidensek problémáit, sokan úgy látják, szándékosan választották a lehető legkellemetlenebb időpontot a sztrájkra. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében köszöni figyelmüket Zsámbóki Zsolt.